Hát az úgy van, hogy a mai délelőtre, meg elképzelhető, hogy még egy néhány vasárnap délelőtre. Szóval egy olyan címet adtam a közös gondolkodásunknak, hogy megvan írva. Ugye ismerjük, hogy Jézus ezt mondta a kísértőnek, és hát ma bocsánat, én meg úgy gondoltam, hogy ha Jézus nem működött, akkor hát ha nálunk is működik. Na nem, hát ha biztos. Csak hogy az, hogy megvan írva, ez azt jelenti, hogy bizonyos gondolati dolgainkat rendbe kell tenni. Mert különben nem fog beleilleszkedni az, ami megvan írva. Az egyszerű fordításban Márk 1.15-ben azt olvassuk, hogy eljött az idő, Isten királysága megérkezett. Változtassátok meg a gondolkodásodokat, az életeteket, és higgyetek az örömhírben. Ez ugye a Károliba úgy hangzik, hogy térjetek meg, mert elközelített hozzátok Isten országa. Na de, oké, tehát ezzel a résszel nincs is gondunk. Egy hitetlen ember Krisztust akarja követni, meg kell változzon a gondolkodás módja, ugye? És utána? Mielőtt tovább mennénk, azért még egy apróságot hadd emeljek ki ebből a versből. Változtassátok meg a gondolkodásotokat, az életeteket. Tehát előbb a gondolkodásod változik, és utána látszik ez az életeden. Na, ez volt a kitérő. Kinek íródott a római levél? Szerencsénk van, mert a levélben meg vannak említve a címzettek, és mi most már csak az új fordításból olvasom, tehát a Róma 1.7. Mindazoknak Rómában, akik az Isten szerettei, akiket ő elhívott és megszentelt. Kegyelem nektek is békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Úgy ez abszolút gyülekezetnek íródik. Római levél, az egyik legjobb levél különben is a Bibliában, az összes többi mellett. Szóval gyülekezetnek íródik. Szerette, Isten szerettei, elhívottak és megszenteltek. Gyülekezet. Ugye? Azt is tudjuk, hogy a rész- és versbeosztás az a mi segítségünkre született, amikor a levél íródott, akkor ez egy levél volt. Hát, nagy darab pergament sikerült kézbe venni, addig írtak, amíg volt hely, vagy volt mondani való. Tehát, akkor Róma 12.1.2, római gyülekezet. Isten irgalmára kérlek tehát titeket, testvéreim, hogy okos Isten tiszteletként szánjátok oda testeteket élő és szent áldozatul, amely tetszik az Istennek, és ne igazodjatok a világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes. Na, ez most gyülekezetnek íródik. Olyanoknak, akik Isten szerettei, elhívottak, megszenteltek. Magyarul a gondolkodásmódváltás, mint folyamat, nem szűnik meg azzal, hogy megtértél. Még azt ugye nem tudom, hogy az örökké valóságban mennyi ideig, ami ugye értelmetlen, mert ott nincs idő, de szóval még ott is fogunk tanulni, még ott is kell majd változtatni a gondolkodásunkat. Egy folyamat. Na de mit is ír itt Pál apostol? Ne igazodjatok a világhoz. Az értékrended, az ne legyen hasonló a világ értékrendjéhez. Ne igazodj hozzá. Ebből egyértelműen látszik, hogy van a világnak egy értékrendje, van a Krisztus követőinek egy értékrendje. A feladat az, hogy a gondolkodásmódodba ne kezdj hasonlítani a világi oldalhoz. Változzatok meg értelmetek megújulásával. Figyeljetek, a megújulás az nem tisztasági festés. Egy szobánál, ha lefested más szintre, akkor olyan, mintha új lenne. Nem. Itt új technológia, új eljárás, új gondolkodásmód, új logika, új anyagok. Mindennek újnak kell lenni. Hogy megítélhessd? Nagyon szép ez a fordítás, de a görög az azt mondja, hogy vizsgáld meg, és a vizsgálat eredményeképpen dönts, hogy jó vagy rossz, igaz vagy hamis. Tehát az, hogy megítélhesd, az a vizsgálatodnak a következménye, de te fogod tudni eldönteni, hogy ez jó vagy rossz. El fogod dönteni, hogy Isten akarata vagy sem, hogy neki tetszik-e, és neki tökéletes-e. Te fogod tudni eldönteni, ha megváltozik a gondolkodásmódod. Szóval ne igazodjatok a világhoz, változatok meg értelmetek megújulásával, hogy eldönthessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes. Meg van írva. Szóval kell a megújítás folyamatosan. A módszer ehhez, hogy ez működőképes legyen, bekövetkezzen. Azt a Filippi levélben olvassuk, amikor egyszerűen azt mondja Pál, hogy megismerjem őt, és az a feltámadás erejét. Ha megismered Krisztust, akkor tud megújulni a gondolkodásmódod. A vele való közösség, a vele való kapcsolat hozza el benned mindazt, ami benne van, és képes megváltozni, megújulni a gondolkodásmódod. Isten egy személy, tudjuk mindannyian, nem csak erről hatalom, olyan tulajdonságai is vannak, amelyek számunkra teljesen természetesek, és minden vitán felül való, hogy olyanok is, amelyek számunkra, hát kicsit nehezebben elképzelhetőek. Például Isten soha nem mondott, vagy nem mond olyat, amit ne gondolna komolyan. Hát kíváncsi lennék, ki az az ember, aki ezt elmeri mondani magáról, hogy ő még soha nem mondott olyat, amit nem gondolt egészen komolyan. Olvasunk egy néhány igeverset. 4 Mózes 23, 19. Nem ember az Isten, hogy hazudnék, nem embernek fia, hogy bármit megmánna. Mondd-e olyat, amit meg ne tenne, ígér-e olyat, amit nem teljesít. 1 Sámuel 15, 29. Izrael fenséges Istene nem hazudik, és nem is bánt meg semmit, mert nem ember ő, hogy megbánjon valamit. 33. Zsoltár 9. verse. Mert amit ő mondott, meg lett, és amit parancsolt, előállt. Máté 5. 18. Mert bizony mondom nektek, hogy amíg az ég és föld el nem múlik egy ióta vagy vessző sem vész el a törvényből, amíg mindenben nem teljesedik. Róma 11, 29. Hiszen Isten ajándékai és elhívásai visszavonhatatlanok. Zsidók 6, 18. Így a két változhatatlan tény által, amelyben lehetetlen, hogy Isten hazudjon, erős bátorításunk van, akik oda menekülünk, hogy belekapaszkodjunk az előttünk levő reménységbe. Tehát, amit Isten kimond, azt ő úgy gondolja. Megvan írva. Mondhatnánk másképpen. Tudod, egy dolog azért ugyanúgy jellemző Istenre. Lehet, hogy rosszul kezdtem a mondatot. Szóval az benne van. Inkább később. Beszéd. Isten a beszédével teremtett. Ugye azt mondta, hogy legyen, és lett. Az embert pedig a saját képmására teremtette. Tehát akkor az ember beszéde szintén formáló erő. Bocs, ezt mindenki ismeri, mert a politikusok azt kihasználják, igaz, hogy ez csak eszköz náluk. Mindenki ismeri, és ma is működik. Akkor hívő emberként nem működne? Hát én közelebb vagyok a teremtőhöz, mint aki nem ismeri őt. aki nem ismeri, annál működik, nálam meg nem működne. Hát ez elég butaság lenne. Példabeszédek 12-14. Amit mond az ember, annak a gyümölcséből lakik jól, és amit tesz az ember, azt fizetik neki vissza. Példabeszédek 13-2. Amit mond az ember, annak a gyümölcsével lakik jól, a hitetlenek, a hűtlenek mégis erőszakra vágynak. Eddig csak általánosságok voltak, hogy hozzászokjunk a gondolathoz, hogy amit mond az ember, annak a gyümölcséből lakik jól. Mert aztán a 18. rész 20. verse, még mindig a példabeszédekbe, amit mond az ember, annak a gyümölcséből fog jól lakni a teste. Hoppá! Amit mond, annak a teste, és amit beszéde terem, azzal kell jól laknia. És a 21. vers, élet és halál van a nyelvhatalmában, amelyeket szereti az ember, annak a gyümölcsét eszi. Szóval, melyiket szereted? Az életet vagy a halált? Hogy jön ki a szádból? A gyógyulást vagy a betegséget? Az áldást vagy az átkot? 5 Mózes 28-ban föl van sorolva, hogy Isten mit tart áldásnak, mit tart átoknak. A betegség az átok oldalon van, csak úgy sejtem, ha régen olvastad. A beszéd. Jobbnak a történetét ugye mindannyian ismerik. Ismerjük. Azt is tudjuk, hogy amikor vége volt ennek az egész eseménysorozatnak, amiben Jobb benne volt, akkor Isten azt mondja Jobbnak, hogy na imádkozz a barátaidért, mert különben kinyírom őket. Tehát magyarul Jobbot hozza ki nyerő helyzetbe, ugye? Jobb 27.4. Nem szól ajkam álnokságot, nem mond nyelvem hamisságot. És azt mondja a többieknek, hogy távol legyen tőlem, hogy igazat adjak nektek. Amíg csak meg nem halok, nem engedek a fedhetetlenséget. Hát azért ezt úgy megmondta rendesen, nem? Ez olyan... Jobbot hozta ki, a mindenható Isten végén Jobbot hozta nyertes helyzetbe. Magyarul jogosnak tartotta, amit mondott. Új szövetség. Márk 11.23. Bizony mondom néktek, hogy aki azt mondja ennek a hegynek, emelkedjél fel, vesd magad a tengerbe, és nem kételkedik szívében, hanem hiszi, hogy amit mond, az megtörténik, annak meg is adatik. Érdemes lenne még egyszer elolvasni, de figyeljétek, szóval te szólsz a hegynek. És nem Istennek a hegyről. Ugye? Te szólsz a hegynek. Aki azt mondja ennek a hegynek, emelkedj fel, hát ez így jól hangzik, mert ugye nem magamban bízok, hanem Istenben, de mégis nekem kell a hegynek szólni. Vagy nem? Hát meg van írva. Tessék eldönteni. Na de, akkor most minden elérhető egy hívő embernek? Hát nem. De. Vannak helyzetek, amelyek tisztázzák a hívő embernek a jogállását. A hívő ember ugyanúgy szabad akarattal rendelkezik, mint az a Krisztus nem követő ember, aki nem hajlandó Istenhez fordulni. Az is egy szabad akarati döntés, azt, hogy Istent követem, az is egy szabad akarati döntés. Melyiket tartja tiszteletben Isten? Mind a kettőt. Mind a kettőt tiszteletben tartja. Miután eszembe jutott fiatal korom egyik verse, tegnap rákerestem a neten, Nagy László írta, adjon az Isten című verset, aminek a vége azt mondja, hogy adjon Isten, hanem nekem a kérés nagy szégyen, adjon úgyis, ha nem kérem. Benne van a, hogy is mondjam, a magyar nemzeti öntudat ebben a sorban, csak ez nem működőképes. Felsben jól hangzik, Isten így nem tud dolgozni. Kénytelen tiszteletbe tartani a döntésedet. Ha nem kéred, nem fogadni. Tehát akkor oké. Kérni kell. Csak hogy. Ennél azért kicsit árnyaltabb a kép. Megint egy hétköznapi példa. Ha 18 éves jogosítvánnyal rendelkező ifjú elkéri a család autóját, megkapja a forgalmit, a sluszkulcsot, és tele van a tank. Akkor mi történik az autóval? Hát egy. Ha még 25-ször elkéri, de már ott van nála a sluszkulcs meg a forgalmi, akkor azt fogja mondani, hogy a gyerek inkább ne vezessé, mert nála baj van nyaktól fölfelé. Nem? Remélem mindenki mosolyogott legalább magában. Egy csomó dolgot Isten nekünk adott, mi pedig folyamatosan kérjük tőle. Ahelyett, hogy használnánk. Mert amikor én kérek valamit Istentől, egy dolgot, ő nem egyre ad választ, mint a precíz szülő, hanem így a nyakadba önt egy csomó dolgot. Amikor megkérted Jézust, hogy költözzön az életedbe, és elfogadtad az ő bűnteltőről vérét az életedre vonatkozóan, hihetetlen mennyiség dologgal megajándékozott. Odaadta ajándékba, azt a végre megkért, na akkor most megajándékozom. Hát már úgy vártam ezt a pillanatot, hogy megajándékozhassam. Most a nyakába öntöttem. Aztán a dédnagymamám szomszédasszonyának a vője tanított, hogy, és az úgy nekem tetszik, és elkezdem kéregetni. Mikor már megkaptam? Isten megnéz, hogy nem adtam már oda. Én megkérem, de hát nem kapom. Holott használnom kellene. Megkaptam, használnom kellene. Amíg a sluszkulcs a kezedben, a forgalmi a zsebedben, de nem indítottad be az autót, addig nincs hasznod belőle. Nem a lehetőség hiányzik, a lehetőség megvan. Neked kell használni. Tehát, ha kéred, akkor ellenben mindent. Amikor azt mondjuk, hogy megtértünk, szoktuk használni azt a példát, hogy ez olyan, mintha megházasodnék Jézussal. Figyelj, a bankszámla is közös, nem csak a név, nem csak a keresztények, a kis Krisztusok. Jogszerűen tudod használni, csak hát ő egy úriember, végig nagybetűvel, nem fog rád erőltetni semmit, mert szabad akaratod van. Na de akkor most mégiscsak hogy lehetséges ez nekem? Hát nem vagyok én erre érdemtelen. Hát azért attól, hogy szent vagy, meg... Szóval jó, persze, tudom, a szellemem az megszentelődött, oké, el van pecsételve, na de hát a testem, meg hát különben is, amikor 15-ször léptek rá a nagy ujjamra a buszon, amelyik amúgy is fáj, és így tovább, és így tovább. Szóval, miért a bűnökkel akkor? Mert azért, ha azt mondjuk, hogy nincs bűnünk, akkor valószínű hazudunk. Meg van írva. Ugye? Egy János. No, Zsoltár 103:10-11-12-13. Nem vétkeink szerint bánik velünk, nem a bűneink szerint fizet nekünk. Mert ami a magasan van az íg a föld fölött, olyan nagy a szeretete az Isten félők iránt. Amilyen messze van napkelet-napnyugattól, olyan messzire veti el vétkeinket. És amilyen irgalmas az apa a fiaihoz, olyan irgalmas az Úr az Isten félőkhöz. Figyeljetek, ez ószövetség, törvény, betartod, nem tartod, áldás álltak, se tud. Még nincs kegyelem, azt mondja, hogy amilyen messze van napkelet-napnyugattól. Csak úgy zárójelbe, ugye északi meg déli sarkot azt úgy definiáltunk a föld tájékán, kelet-nyugat itt nem. Az egy kicsit nagyobb távolság. Ez még ószövetség volt, de új szövetség. Zsidók 8.12. Mert irgalmas leszek gonoszságaikkal szemben, és bűneikről nem emlékezem meg többé. Zsidók 10.17. Bűneikről és gonoszságaikról pedig többé nem emlékezem. Meg van írva. Ha Isten nem foglalkozik a bűneiddel, akkor ki? Hát én meg az ördög. Az ördögöt tudom, hogy miért, mert az a dolga, hogy keresztbe, nem az a dolga, de az a célja, hogy keresztbe tegyen. Na de én akkor miért foglalkozom vele? Én miért foglalkozom vele? Isten nem foglalkozik. Az ördög csak kísérteni, bántani akar vele, én meg odafigyelek arra, amit a kísértő bántó mond. Gondolkodásmódváltás, ugye? Szóval, a bűn nem akadálya annak, hogy Isten megajándékozzon azzal, amit kérsz. Mert Isten nem foglalkozik vele. Ne tessék tévedésbe esni. Isten nem nézel egyetlen bűnt sem, és ezt nagyon szeretném aláhúzni. Nincs az, hogy hát ez csak egy kis csuklás volt, ez nem olyan veszély. Nem. Istennél ilyen nincs. Minden bűnt megbüntet Jézus halálában. Minden bűnt megbüntetett. Ha nekem elnézne egyet, akkor jóvakosan következik, hogy neked is, akkor a harmadiknak is, akkor a tizediknek is, az egymilliárd akárhányadiknak is, és így tovább, és így tovább. Na de akkor hol az igazságosság? Hogy bűnt gyűlöli. Nem tud elnézni egyetlen egy bűnt sem. Mi el tudunk nézni. Mert mások a tulajdonságaink. Emberből vagyunk. Isten nem nézel egyet se. De az összeset megbüntette Jézus Krisztus golgotai halálában. Ezért megengedheti magának, hogy ne foglalkozzon vele, mert kétszer nem büntetünk meg valamit. Földön sem, az igazságos Isten főleg nem. Egyszer megbüntette Jézus Krisztusban. Tehát megvan írva, nem foglalkozik a bűneinkkel. Ideje lenne nekünk sem. Bűnei való hivatkozás miatt nem kérni, vagy nem használni azt, amit megkaptunk. Most eddig csak a bűnökről beszéltünk, most beszéljük egy kicsit a másik oldalról, mert hogy gondolkodásmódváltásról beszélünk. Róma 5.1.2. Mivel tehát megigazultunk hit által, békességünk van Istennel, ami Urunk Jézus Krisztus által. Ő általa kaptunk hitben szabad utat ahhoz a kegyelemhez, amelyben vagyunk, és dicsekszünk azzal a reménységgel is, hogy részesülünk Isten dicsőségében. Róma 8.1.2. Nincs tehát most már semmiféle károsztató ítélet azok ellen, akik Krisztus Jézusban vannak, mivel az élet szellemének törvénye megszabadított téged Krisztus Jézusban a bűn és a halál törvényéből. Nincs kárhoztatás ellened. Isten szempontjából. De Isten nem fog megakadályozni abban, hogy te kárhoztasd magadat. Te szabad vagy Krisztusban. Mindentől. Ilyenkor szokott jönni a kísértő, hogy jó van, Igen, hát persze. Na de hát ott vannak Istennek a nagy emberei. Hát azokkal foglalkozik, de te, hát olyan kis senki vagy, hát most miért foglalkozna veled? Hát ugyan már. Hát. Ézsaiás 49, 15, 16, 17, 18. Megfeledkezik egy csecsemőjéről az anya, vagy nem könyörülne méhe gyermekén? Ha mások megfeledkeznének is, én nem feledkezem meg rólad. Én egy tegyerembe véstelekbe, szüntelen előttem vannak falaid. Fiaid hozzád sietnek, pusztítóid és rombolóid pedig kivonulnak előled. Tegyerembe véstelekbe, ez a szögek helye az én olvasatomba. A szögek helye. 18. vers. Emeld fel a tekintetedet és nézz körül. Mind összegyűltek, eljöttek hozzád. Életemre mondom, így szól az Úr, hogy ékszerként veszed föl valamennyit, magadra aggatod őket, mint egy mennyasszony. Meg van írva. Amit Isten mond, nem gondolja meg, és nem bánja meg. Ékszerként veszed föl valamennyit. Jó. Új szövetséget is nézzünk. Máté 28:20. Tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És íme, én veletek vagyok minden nap a világ végezetéig. Komolyan gondolja, amit mondott. De hát tegnap akkor a bűnt követtem el. Jézus nem zavarja, már meghalt érte. Azt mondta, hogy veled vagyok a világ végezetéig. Nem megyek el. Ha el nem zavarsz, én nem megyek el önként többet. Mert befogadtál. Odaadtam ajándékba. És ő komolyan gondolja, amit mondott. Szóval minden kérdésre nem tudom a választ. Nem is céloztam meg, mert az én életem túl rövid ezen a földön ahhoz, hogy ezt elérjem. Oda át pedig ott lesz a teljeség, és nem lesz rá szükség, hogy én beszéljek róla. No, jó, kimagyaráztam magam, tudom. Szóval, ha Isten valamit megígért, akkor azt komolyan gondolta. Ha ő azt ígérte meg, hogy megbocsátja minden bűnödet, akkor komolyan gondolta. Igaz, hogy ez a vers 103. Zsoltán 3. verse úgy fordítja és meggyógyítja minden betegségedet. Ha ő ezt kimondta, akkor komolyan gondolja. Ha te elkezdesz arról beszélni a példabeszédek folyamán, hogy beteg vagyok, beteg vagyok, beteg vagyok, akkor ezt fogja enni a tested. Ha elkezdesz arról beszélni, hogy meggyógyultam Jézus sebeiben, meggyógyultam Jézus sebeiben, ezt fogja enni a tested. Ez van megírva. Még egy érdekesség befejezésül. Az előbb már elhangzott, hogy Isten nem foglalkozik a bűnökkel. Régóta Bibliát olvasó hívő emberek zsebébe azért kinyílhat a bicska ettől a mondattól, és azt mondják, hogy na de hát maga Jézus tanította mi atyánkba, bocsásd meg a mi bűneinket, miképpen mi is megbocsájtunk. A mondat igaz, de ezért lehet, hogy néhányan a fejemet veszik, amit most mondok. Szóval, a felhívás az volt a tanítványok részéről Jézushoz, hogy taníts bennünket úgy imádkozni, mint ahogy János is tanítja a tanítványait. János az asszonytól születettek közül a legnagyobb valaki volt törvény alatt. Golgotai kereszt pedig még nem volt. Ebben a nagyon-nagyon szűk kis sávban hangzik el ez az imádkozás. Igazából már nem ószövetség, mert már itt jár az új szövetség, és tapossa a port Izrael útjain, de még nem következett be a keresztre feszítés. Mert a keresztre feszítésben van minden bűn büntetése elvégezve. Térbe és időbe zárva Jézus abban a pillanatban szerintem csak így tudta tanítani a tanítványait. Feltámadása után ez átugrott. Életbe lépett az új szövetség. Amikor ez az imádkozás elhangzott, akkor még aláírás előtt volt a végrendelet. De hát miért nem a mondatnak azzal a felével foglalkozunk, hogy amiképpen mi is megbocsátunk mindenkinek. Mert hogy ez ellenben egyértelműen a miénk még ma is. Hívő emberek szokták azt mondani, hogy mindenképp meg kell vallani a bűnt, akkor lesz lerendezve. Igen, a bűnt bűnnek kell nevezni, nem illik gyengeségnek egyéb jelzőkkel cicomázva megjeleníteni. Na de ha meg nem bocsátás van, csak meg nem bocsátás van benned, és meghalsz, akkor az jobb, mint ha meg nem vallott bűn is van benned? Hát nem. Ha ez a gondolkodásmódod, akkor nem. Az, hogy bocsánat, meg miképpen mi is megbocsátunk, ez azt jelenti, hogy abban a pillanatban meg kell bocsátanod, amikor megsértődtél, de ha egy kicsit lustább vagy, akkor egyszerűbb, ha meg se sértődsz, mert nem kell megbocsátani. Szóval, Isten nem elnéző a bűnnel szemben. Egyel sem. De minden bűnt megbüntetett Jézus golgotai halálában. Ez így teljes a mondat. Minden bűnt megbüntetett a golgotai halálban. Úgyhogy erre a hétre egyetlen feladat, legyen a megfeszített és feltámadt Jézus Krisztus az életed középpontjában. Ehhez igazítsd a gondolkodásmódodat. Ahhoz, hogy amennyire könyörületes egy apa a fiához, annál sokkal-sokkal-sokkal jobban szeret a mindenható téged. Nem abban gyönyörködik, hogy te szenvedsz, gondjaid vannak itt. Nem! Egy normális gondolkodású szülő nem annak gondol, nem abban gyönyörködik, ha szenved a gyermeke. Minden normális gondolkodás, mindent elkövet, hogy minél jobb legyen a gyermekének. Lehetőleg jobb, mint nekem volt. Mennyivel inkább a mindenható Isten mentalitása ez? Kijönti a szeretetét. Szóval kereszt legyen a középpontban, megismerni Jézust. Amen.